Kedves hallgatóm! Az ószövetségi szent sátor egyik bútordarabja az arany lámpatartó volt, amit egyetlen aranytömbből készítettek, és nagyon díszessé formáltak. Volt egy központi törzse, és abból három ág nyúlt ki mindkét oldalra, ami összesen 7 ágat alkotott. Mindegyik ág olyan volt, mint a mandulafa ága gyümölcsel és virággal. Legfölül volt egy nyílt mandulavirág, és ide helyezték az olajjal megtöltött lámpákat. A mandulavirág úgy nézett ki, mint valami fának a virága, de aranyból állt. Ez emlékeztet minket Áron kinyílt veszélyére. Amikor Áron papi tisztségét kétségbe vonták, a kivirágzott mandulavessző ismét megszilárdította papságát. Ez a mandulavessző, ez a halott ág élet meg, és termett gyümölcsöt. Krisztus az ő halálból való feltámadása által bizonyult Isten fiának. A feltámadás nem tette Krisztust Isten fiává, mert ő már az volt Isten örök tanácsa alapján. A feltámadás csak bizonyította ezt a tényt. Áront Isten nevezte ki főpappá, és ezt a tisztségét erősítette meg a mandulavessző föltámadása a halálból. Krisztus föltámadása ugyanígy bizonyította az ő papságát. Krisztus a mi nagy főpapunk. Ő emberré lett, és magára vette természetünket. Megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. De papságának elsődleges alapja az ő istensége. A pap az embert képviseli Isten előtt. Krisztus, mint Isten emberré lett, és most Isten emberként képviseli az embert. Van valaki a mennyben, aki ismer és megért minket. Ő képes rajtunk segíteni. A feltámadás bizonyította be, hogy ő Isten fia, és ugyanakkor meghirdette papi jogát is. Érdekes, hogy a lámpatartóra vonatkozóan nem olvasunk a mértékekről. Miért? Mert az istenség nem mérhető. Isten fiát nem mérlegelhetjük. Őt nem tudjuk fölfogni. Túl van az ember értelmi képességén. Mégis ugyanakkor tökéletes ember. Istensége és embersége sohasem keveredik össze. Azzal a ténnyel együtt, hogy Jézus sírt, ott találjuk az ő parancsát is. Lázár, jöjj ki! A lámpatartó fényt adott a szent helyen. Az az imádkozás helye volt. Figyeld meg, hogy a lámpatartó tartotta a meggyújtott lámpákat. Viszont a lámpák mutatták be a lámpatartó szépségét. A lámpákban levő olaj képviseli a Szent Lelket. Krisztus mondta a Szent Lélekről János evangéliuma 14. részének 26. versében. A pártfogó pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amikor együtt tanulmányozzuk az igét, akkor Krisztus személye köré gyülekezünk, és a Szentlélek mutatja be nekünk Krisztust, mint ahogy a lámpák bemutatják a lámpatartó szépségét. A Szentlélek nyilatkoztatja ki őt Isten fiának, aki eljötte földre az érdekünkben, és aki a mennyben közben jár értünk. A most következő 26. fejezet a Szent Sátor takarójáról beszél. Magán a szent sátoron négy takaró volt. Az első lenből készült, és befötte a szent sátornak azt a részét, ami 30 könyök hosszúságú, 10 könyök szélességű, és 10 könyök magasságú volt. Ez a lentakaró fette be a szent hajlékot, de nem érinthette a talajt. A hajlékot 10 sátorlapból készítesd, sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból, és karmazsin fonálból művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítesd azokat. Mózes második könyve, 26. rész, első vers. A lentakaró gyönyörű volt, és mesterkezek készítették. Azután készítes sátorlapokat kecskeszőrből, sátornak a hajlék fölé, 11 ilyen sátorlapot készítes. Mózes második könyve, 26. rész, 7. vers. Ezeket a függönyöket összevarták. Egy sátorlap hossza 30 könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig 4 könyök legyen. Egyforma mérete legyen a 11 sátorlapnak. Mózes második könyve, 26. rész, 8. vers. Egy függöny hossza 30 könyök volt, ami azt jelenti, hogy pontosan takarta a szent sátor tetejét és oldalait. Horgok és gyűrűk tartották össze. Készítes még egy takarót a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből. Mózes második könyve, 26. rész, 14. vers. A harmadik takarót vörösre festett kosbőrből készítették, és a negyedik takarót borzbőrből, vagy még pontosabban fókabőrből készítették. Az asszonyok fókabőr kabátokat viseltek, és a szent sátor volt talán az első lakóhely, amit fókabőrrel takartak be. Ezek a takarók mind szimbolikus jelentőségűek. Az első finoman szőtt egyiptomi lentakaró volt, aminek anyagába kerúbokat szőttek. Nem érintette a talajt, és szépségét csak a szent sátor belsejéből láthatták. Ez a takaró nem volt látható kívülről, és az Úr Jézus Krisztus szépségét sem láthatja a világ. Csak a saját népe gyönyörködhetik benne. Fontos, hogy a hívők imádják őt, mert nem csak belőle kell táplálkozniuk, hanem gyönyörködniük is kell az ő szépségében. A 17. Zsoltár 8. versében Dávid ezt mondja: Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. A kerúbok szárnyait beleszőtték a szent sátor lentakarójába. Az ő szárnyai alatt biztos helyen lehetünk, és imádnunk kell őt, aki méltó tiszteletünkre. A második függönyt kosbőrből készítették, és az leért a talajig. Ez a függöny beszél arról, hogy Krisztus értékes a bűnösöknek. Ez Krisztus halálának a szimbóluma, és ezt az üzenetet kell átadnunk a világnak. A zsidókhoz írt levél 9. részének 26. versében ezt olvassuk. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Az a szó, hogy világ, e versben inkább úgy fordítható, hogy korszak. Ő megjelent, és ezt az üzenetet kell továbbítanunk. Erről beszél a kecskebőr takaró. A harmadik takarót vörösre festett kosbőrből készítették. Ez a függöny leírja Krisztus erejét és áldozatát a kereszten. Ez a függöny bemutatja áldozatának külső vonását, aki a mi helyettesítőnk. A negyedik függönyt borzbőrből vagy fókabőrből készítették. A pusztai vándorlás 40 éve után ezt a függönyt elnyűjtte az időjárás, de még mindig védte az alatta levő sátort. Ez a takaró beszél arról, hogy Krisztus előttünk emberek előtt járt. Mint ahogy a lentakaró belül volt, és bemutatta szépségét a hívőnek, ugyanúgy a fókabőr takaró nem beszél az ő szépségéről. Ézsaiás könyve 53. részének második verse ezt írja Krisztusról. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. A külső takarónak nincs szépsége, nincs vonzalma. Beljebb kell mennünk, hogy láthassuk Krisztus szépségét. A világ nem ismeri őt úgy, mint ahogy mi ismerjük. Készítes a hajlékhoz deszkákat is akácfából felállítva. A deszka hossza 10 könyök legyen, a deszka szélessége pedig 1,5 könyök. Mindegyik deszkának 2 csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítesd el a hajlék mindegyik deszkáját. Készítesd el a hajlék deszkáit. 20 deszkát a déli oldalra, délfelé. Készítesd 40 ezüst talpat a 20 deszka alá, 2 talpat mindegyik deszka alá, a 2 csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt 2 talp legyen, a 2 csapnak megfelelően. Mózes második könyve, 26. rész, 15. verstől a 19. versig. Ezeket a deszkákat sittimfából kellett készíteni, ami nagyon kemény fafajta volt. Gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Ezeket a deszkákat arannyal borították be. 20 deszka volt minden oldalon, és 10 a szent sátor hátulján. Volt bizonyos áthidalás köztük, de lényegében ez alkotta magát a szent sátort. Gyűrűket helyeztek a deszkákra, és rudak futottak át a gyűrűkön, hogy összetartsák a szent sátort. A szent sátorban minden Krisztus személyéről vagy az ő munkájáról beszél. Minden takaró, minden fonal, minden bútordarab kijelent valamit a mi megváltónkról. Ahogy a rudak összetartották a szent sátort, ugyanígy Isten szent lelke tartja össze az igazi hívőket. A hívőknek együtt kell lenniük a lélek által. Valójában a hívőknek meg kell őrizniük a lélek egységét a békesség kötelékében. A szent sátort takaró függönyök mindegyike más és más színű volt, és mindegyik színnek megvolt a maga jelentősége. Volt a kék szín, ami az égbolt színe. Volt a vörös, amely Krisztus véréről beszélt. Volt a kék és vörös keveréke a bíbor szín, amely az ő királyságáról beszélt. A kék és vörös beszél arról, hogy a menny megérintette a földet, vagyis hogy Krisztus emberré lett. A bíbor szín beszél arról, hogy ő a zsidók királya. A deszkákat, rudakat és gyűrűket arannyal borították be, ami az Úr Jézus Krisztus istenségét mutatja be előttünk. Azután készítes kárpitot kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrot lenfonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítesd azokat. Tedd ezt négy arannyal bevont akászfa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, négy talpa pedig ezüstből legyen. Mózes második könyve, 26. rész, 31. és 32. vers. A kárpitot négy oszlop tartotta, és ez Jézus Krisztus emberségéről szól. Az oszlopokat sittimfából faragták, és arannyal borították be, majd a talpaikat ezüstből készítették. Ezek beszélnek a földet megtartó Istenről. Nem volt semmi ezeknek az oszlopoknak a tetején, ami megkülönböztette volna a Szent Sátor más oszlopaitól. Egyszerűen faragott oszlopok voltak. Ézsaiás próféta könyve 53. részének 8. versében olvassuk. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Jézus Krisztust kiírtották az élők földjéről. Csak 33 évet élt. A kárpitot finoman szőtt lenből készítették, és ez volt az egyedüli bejárat a szentek szentjébe. A kárpit Krisztus emberségét jelenti ki. Amikor Krisztus a kereszten függött, kibocsátotta lelkét. Halálának pillanatában a kárpit ketté hasadt, és ez bemutatta, hogy lelke elszakadt a testétől. Amikor a templom kárpitja a tetejétől az aljáig meghasadt, az Isten jelenlétéhez vezető út nyílt meg az ember előtt. Istenhez egyedül az Úr Jézus Krisztus által járulhat az ember. Csak egy bejárat van a szentek szentjéhez, és egyetlen út vezet Istenhez. János evangéliuma 14. részének 6. versében Jézus maga mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Egyesek úgy vélik, hogy valaki Istenhez járulhat, ha őszinte és bizonyos gyülekezethez tartozik. Ezt ne hidd el! Isten igéjében nem található ez a fajta gondolkodásmód. Milyen csodálatos a kárpit beszéde! Krisztus emberségét mutatja be. Barátom, Jézus Krisztus halála vált meg minket. Makulátlan élete elítél bennünket. Amikor a kárpit előtt állok, ítélet alatt vagyok. Úgy látom magam, hogy nem vagyok képes Isten jelenlétébe lépni. Ezt olvassuk Máté evangéliuma 27. részének 50. és 51. versében. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Jézus Krisztus halála nyit utat Istenhez, és a ketté hasadt kárpit mutatja ezt. Aztán van egy másik függöny is. Készítes függönyt a sátor bejáratára, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve. Készítes a függönyhöz 5 akászfa oszlopot, és von be azokat arannyal. Kampói aranyból legyenek, és öntes azokhoz 5 résztalpat. Mózes második könyve, 26. rész, 36. és 37. vers. Ez a kárpit vagy függöny vezetett a szent helyhez, az imádkozás helyéhez, ahol az aranylámpatartó, a szent kenyerek asztala és az illattétel oltára helyezkedett el. Barátom, nem imádhatjuk Istent a régi módszer szerint. Nekünk az Úr Jézus Krisztus által kell Isten elé járulnunk. Lélekben és igazságban kell őt imádnunk. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. A Szent Sátor mindkét függönye előképe a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amikor az Úr Jézus Krisztus Samáriában járt, ott találkozott egy asszonnyal, akivel elkezdett beszélgetni. Többek között az asszony ezt mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is azt kívánja, hogy ilyenek legyenek az őt imádók. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Adjunk hálát! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az ige alapján megismerhetem az utat, amely hozzád vezet, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönöm, hogy az ő nevében, lélekben és igazságban imádhatlak téged. Amen.